Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor. Vendégem itt az Életünk Dolgaiban dr. Balatonyi Lilla állatorvos, aki az október 28-ai DOCS konferencián ad elő, méghozzá városi életmód és a tipikus kutyabetegségek összefüggéseiről és ezek megelőzéséről. Harmadik szekció 11:30-kor lesz az előadása, de most itt van nálunk, és gyorsan mi is három nagy területet különböztettünk meg. Az egyik volt az elhízás, ami azt mondtuk, hogy népbetegség a kutyák között, és erről beszéltünk, hogy ez azért sok esetben a gazda felelőssége, életmód és etetés tekintetében is, de hozhatja ezt magával az ivartalanítás, mint rizikófaktor, és van még valami, amit én az ivartalanítással kapcsolatban idehoznék, az pedig a vizelet visszatartás, főleg szukáknál, hogy egészen fiatalon elvégzik ezt a műtétet, és aztán van olyan tapasztalat helyenként, hogy itt-ott nem tudja tartani, elcsöppen, ami lássuk be, hát lakásban tartott kutyánál roppant kényelmetlen és kellemetlen, hogy állítólag e között van valami összefüggés. Kérdésem az, hogy így van-e, illetve hogy mit lehet tenni?
Hát igen, az egyik összefüggés, tehát sajnos valóban ez is egy rizikója az ivartalanításnak, főleg szukakutyáknál figyelték meg ezt a vizeletcsepegést. Ugye fontos tudni, hogy ez nem bepisilés, nem bevizelés, tehát a kutya nem veszi fel a vizelő pozíciót, és nem szándékosan üríti a vizeletet. Gyakori az, hogy álmában maga alá pisil.
Vagy tehát kb. Szivárog akkor?
Így van, tehát hogy a húgyhólyagnak a záró izomzata az nem zár le tökéletesen, és van egy ilyen akaratlanul elvégzett vizet, csepegtetés, mint hogyha tényleg nem zárna jól egy hólyagra kötött gumi, most így mondom, egy lufira kötött gumi mondjuk túl laza lenne, és időnként ki tudna szivárogni. Sajnos ez egy ismert rizikója valóban az ivartalanításnak, amit tudunk, hogy kifejezetten tudja növelni ezt a rizikót, ha nagyon-nagyon fiatalon van elvégezve a műtét. Aha. Ott van, hogy a maga mondjuk a hüvelynek is a kialakulása nem lesz megfelelő, körülötte is gyakoribb lesz a bőrgyulladás például, tehát egy ilyen kis befelé forduló hüvely nyílás is mondjuk előfordulhat kutyusoknál. És hát sajnos igen, tehát én azt szoktam javasolni, hogy ne túl korán, tehát vannak, akik már ilyen pár hónapos, akár 4-5 hónapos korban is el szeretnék végeztetni az ivartalanítást, azok jó, hogyha tudnak róla, hogy ennek van rizikója. Ha már kialakult, sajnos az ivartalanítás után ez a vizelcsepegés, akkor csak hormonpótlással tudunk rajta segíteni. Van, aki mondjuk pelenkát tesz időnként a kutyusra, vannak ezek a tüzelőbugyik, amit mondjuk felhúznak, és rendszeres takarítás a lakásnak, tehát ez más nem tudunk tenni vele, szóval az ivartalanítás miatti hormonális változások okozzák.
Az még kérdés, hogy ez abban az esetben történik, hogyha azt mondtad, hogy hasonlítsuk egy lazán záró lufihoz, amikor tele a hólyag, tehát hogy ezzel tud segíteni mondjuk a gyakoribb, tehát figyelünk arra, hogy a kutya gyakrabban tudja elvégezni a dolgát?
Hát én azt vettem észre, most erre nem tudok tudományos választani, hogy mondjuk ez
hát
valóban
tapasztalati.
Tapasztalatban azt mondom, hogy igen, tehát amit veled is beszéltünk egyszer korábban már, hogy többször kivinni a kutyát, lefekvés előtt kivinni. Az én kutyám egyébként sajnos gyakran csinálja ezt, hogy séta közben már pisilt rengetegszer, és visszatérünk a házba, és akkor nem veszi észre, hogy megy, és kicsöppen pár csepp vizelet. Tehát, hogy pedig ő akkor pont közvetlen előtte pisil többször is egymás után.
De mégis megtörténik.
Megtörténik így is sajnos, ő is egy ivartalanított menhelyi kutyus. De nála például nem olyan súlyos ez a probléma, hogy én folyamatosan hormonpótláshoz kell, hogy forduljak, van, hogy hónapokig, évekig nem fordul elő, és vannak olyan kutyusok, akiknek azt mondja a gazda, hogy most évente kétszer bepisil álmában, és ennyi. Volt sajnos olyan, akinek folyamatos hormonpótlásra szorult a kutyusa, mert tényleg napi szintű probléma volt, hogy ahogy jár kell a lakásban, mindent összecsepegtet a vizeletével, beugrik az ágyba, oda is bepisil.
Hát persze, ez kell, nagyon kényelmetlen. És akkor a hormonpótlás ezt megoldja?
Így van.
Megoldja. Jó, oké. Na, akkor ugorhatunk egy kategóriát. Ezek az allergiák szerintem a leggyakoribb. Étel, meg mindenféle. Én nem tudom pontosan, hogy mi. Ezt úgy mondom, mintha nekünk nem lenne semmilyen ilyen tapasztalatunk, de nálunk a vakarózás az, amit mi összekötöttünk bizonyos ételekkel, és ezért aztán, ha azokat kerüljük, akkor ez nincs. Ez egy szerencsés helyzet, de hallottam olyat, amikor a kutya sebes lesz, rágja magát, fáj neki, és így tovább. Ezek honnan jönnek, mikből adódnak, mit lehet tenni?
Tehát az allergiák közül a három leggyakoribban, amivel találkozunk, az egyik a bolhanyár allergia, amit nagyon sokan legyintenek, hogy jó, városi kutya nem lesz bolhás, de ha, városi kutya is tud bolhás lenni. Úgyhogy igen, folyamatos bolha, kullancs, külső élősködők elleni védelem, az nagyon fontos
a városi kutya az tud találkozni, tehát akkor itt szólok. Pont azért, mivel a várost felépítettük mindenhova, mint azt mondtam, városban találkozhatunk rókával, patkánnyal, rengeteggel, ezek mind hordoznak magukon, tehát városi kutya leginkább tud lenni bolhás, kullancsos, ott is, ahol nem gondolnád.
Így van, tehát nyilván a bolhánnyal allergiának röviden egyébként annyi a lényeg, hogy akár egy bolha csípésére is van egy túlérzékenységi reakciója a kutyánknak, és mondjuk kisebb esedik, nedvedző, váladékos területek alakulnak ki, iszonyatosan tudnak szenvedni, tehát nyilván minden bolhás kutya vakarózik, és tudja kirágni a bőrét, de a bolhánnyal allergiás kutyánál nagyon brutális bőrreakciókat láthatunk. A második és harmadik leggyakoribb allergiák, van az egyik a környezeti allergia, vagy atópia néven ismert, amikor a környezetben található más nem allergiás kutyák számára teljesen közömbös anyagok, mondjuk szálló pollenek, vagy poratkákra ad, ami kutyánk egy túlérzékenységi reakciót, ilyenkor tulajdonképpen az immunrendszer túlzásba viszi azt, hogy találkozunk, mondjuk belélegezte a kutya a pollent,
ez
és ugyanaz, az immunrendszer
mint az embernél.
Úgy van, ugyanaz.
De durva, és teljesen lemásolnak minket.
Igen, és valóban azt találták, hogy városban élő embereknél és kutyáknál is gyakoribbak az allergiás reakciók, sőt, azt is találták, hogy allergiás kutyáknak gyakrabban van allergiás gazdia. Tehát, hogy valahogy, és nem azért, mert allergiára hajlamos fajtákat választ az allergiás ember, nem tudni miért, azt már tudjuk, hogy ugye a bőrünkön élő mikroorganizmusok egy részét is osztozzuk már a kutyánkkal. Még az is lehet, hogy ezzel van összefüggésben, hogy egy allergiás embernek más bőrflórája van, és az ő teljes allergiássá válik valahogy. És hát a harmadik leggyakoribb allergia, az valóban az eleség allergia. Ilyenkor általában fehérje molekulákra, nem feltétlen arra, de a leggyakoribb az, hogy valamilyen élelemben található fehérje molekulákra, szintén túlérzékenységi reakciót ad a kutyánk. Mindegyik allergiának van egy genetikai komponens, tehát mit örökölt mondjuk az anyjától és egyéb felmenőitől. Vannak ilyen méhen belüli komponensei is, hogy mondjuk az anyakutya pollen szezonban volt-e vemhes, mit evett az anyakutya, milyen stressz érte őt, a kiskutya is mikor született, tehát azt találtak, hogy mondjuk a pollen szezonban született kiskutyák hajlamosabbak az allergiára, mint akik mondjuk télen születtek. Tehát, hogy ezzel is vannak összefüggések.
Elképesztő.
Az, hogy élete során milyen allergénekkel találkozik. Nagyon sok városi kutyának egyébként az ad végül megkönnyebbülést, hogyha valahogy vidékre tud költözni, mert ott sokkal enyhébbek az allergiás tüneteik.
És az ilyen jellegű allergiát ugyanúgy, mint az embernél lehet hisztaminnal csökkenteni, vagy tehát ezekben az időszakokban adott esetben szedetni velük valamit?
Rengetegféle kezelés van, nyilván az allergiáknál sokszor az a legnehezebb, hogy diagnosztizálni, hogy ez valóban egy allergia.
Olyan bonyolult náluk is ezt kiszűrni, mint az embernél. Van. Az embernél bonyolult és költséges.
Így van, kutyáknál is ugyanez, sajnos nincsen nincs egy ilyen definitív teszt, hogy ha ennek az a válasz, hogy pozitív, akkor a kutya valóban allergiás. Amit beszéltünk, valóban a viszketés, vakarózás az egyik vezető tünet együttes. Emellett szokott lenni könnyezés, tüsszögés, orrfolyás, szemgyulladás, vagy emésztőrendszeri tünetek, hányás hasmenés, füevés, puffadás, stb. Ha ezeket a tüneteket észleltük a kutyánkon, akkor segít még azt megfigyelni, hogy ez szezonális, tehát mondjuk észrevettük, hogy csak ősszel és nyáron egyébként jól van, vagy egész évben fennállnak a tünetek, mert nyilván, hogyha mondjuk csak szezonális, akkor sokkal gyanúsabb, hogy mondjuk egy környezeti allergiáról van szó, mint hogy egy élelmiszer allergiáról, amit ugye ő folyamatosan fogyaszt. És egyébként állatorvosként mi azt csináljuk, hogy ezeket a kórképeket, amik mondjuk viszketés, vakarózást, bőrirritációt, bőrpírt, ilyesmit okozhatnak, azokat szépen egymás után kizárjuk, és mikor már valószínűsítjük, hogy igen, ez tényleg allergia lesz, és nem az, hogy amúgy bolhás a kutya, mert már volt ilyen is, vagy nem valami, mondtam, hogy nem valami neurológiai problémája van, stb., akkor meg lehet beszélni, hogy az élelemallergiát az úgynevezett eliminációs diétákkal tudjuk kiiktatni, ami azt jelenti, hogy állatorvosi, speciális ilyen hidrolizált tápoknak az etetésével megbizonyosodunk róla, hogy olyan fehérjét kap a kutya, amit mondjuk vagy még soha nem evett életébe, vagy ezekhez az úgynevezett hidrolizált fehérjék, mikor szét van törve a fehérje molekula, és ha azt 8-12 héten áteszi a kutyusunk, és azt tapasztaljuk, hogy megszűntek a tünetei, vagy jelentősen enyhültek, akkor valószínű, hogy az eleségallergia volt a háttérben. A környezeti allergiánál meg szintén, mivel az adott pollent valószínűleg nem fogjuk tudni eliminálni a környezetből, akkor ilyenkor a tüneteknek az enyhítésére kell gyógyszereket adnunk, és valóban néha antihisztaminokat adunk, sajnos kutyákban nem olyan hatékonyak, mint emberben általában, úgyhogy gyakran kell kombinálni más szerekkel. Szerencsére már egyre több mindenre van lehetőségünk, tehát a samponoktól kezdve különböző injekciós készítmények, tabletták, ha más nem szteroid hatású készítmények, de azokat a legvégére próbáljuk szorítani, hogy egyre kevesebbet használjunk belőlük.
Azt hiszem, én az előbb hisztamint mondtam, de antihisztamin, bocsánat, igen, tévedtem. Oké, ez gondolom, hogy ez lehet a legkimerítőbb, mert ez az, ami hosszan fent tud állni, meg hát nyilván okoz szenvedést, nem jó, tehát bármilyen problémája is van az állatunknak, nem jó, de ezek egyébként tényleg civilizációs betegségek, környezeti ártalmak?
Tehát nyilván kialakulhat vidéki kutyában is, de abszolút úgy látjuk, hogy a városi környezet hajlamosít. Igen, tehát gyakoribb, és...
Mert talán... nagyon sok minden éri.
Így van.
A környezetünk, tehát ahol tartjuk az állatot, adott esetben az is hajlamosíthat. Itt most például gondolok ilyesmire, hogy mondjuk kimossuk a fekhelyét, mert hogy nyilván ne legyen büdös, nem tudom, ne legyen szőrös, és akkor ezt kimossuk, ugye azt is vegyszerekkel mossuk.
Hát igen, vannak olyan kutyusok, akiknek bizonyos mosószerekre alakul ki mondjuk allergia, de és amint
ki.
Mondjuk.
Igen.
Igen, tehát hogy próbáljunk minél kevesebb kemikáliát a tisztításhoz alkalmazni. Nyilván az jó, soha semmi nincs tisztítva, és mondjuk elszaporodnak a paratkák, és mondjuk igen. Arra lesz.
Tehát valamelyik ujjunkba belearapunk. Oké, tehát akkor volt az elhízás, volt az allergia, és mi volt a harmadik?
Hát a félelemből eredő.
Amiben már kicsit kaptunk a viselkedés zavarba. És a viselkedés zavarról te tulajdonképpen azt mondod, hogy egyébként az egészen komoly további problémákat okozhat, mert egyrészt a családnak is, tehát ugye túl sokat is rombolhat az állat, meg magába is. Tehát innentől kezdve ugye magas stressz szinttel mindenféle más gondja is lehet.
Így van, tehát sajnos a viselkedés zavarok azok az egyik top okai annak, amiért mondjuk menhelyre leadásra kerülnek kutyák, akár elaltatásra is. Nyilván az, hogy a városi kutyákat esetleg több inger éri, mint mondjuk a vidéki társaikat, ezt nem tagadhatjuk, és nyilván a városi kutyáknak a létével is az elvárásaink is kicsit magasabbak, tehát hogy mi mondjuk egy városi kutyától lehet, hogy elvárjuk, hogy a kávézó teraszán velünk békésen üldögéljen, szálljon föl velünk a metróra, a mozgóléptől se féljen, ne ugassa meg a kerekesszékes bácsit, aki begurul mellé, a busztól se féljen, az e-rollerektől se féljen, tehát hogy annyi inger éri ezeket a kutyákat, hogy nem meglepő szerintem, hogy valamire félelemmel fognak reagálni. Ugye a nagy kérdés ebből, hogy az ő félelmi reakciók miként nyilvánul meg. Ez nyilvánulhat meg félelmi agresszióban is, vagy egy ilyen szorongásban, hogy ő nem mer egyedül lenni, mindenhova gazdival szeretne menni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok skálája van ennek a félelmi viselkedésnek, és sajnos tényleg azt teltek, hogy gyakoribb a városi kutyáknál az, hogy valamilyen viselkedés zavar, ami félelemre és szorongásra vezethető vissza, idegenekkel, más kutyákkal, úgymond ilyen szociális helyzetekben kialakuló félelem, az gyakoribb náluk, mint a vidéki kutyáknál. De mint mondtam, én szerintem lehet, hogy ezzel köthető nagy részt össze, hogy az életük is sokkal hektikusabb és sokkal több inger éri.
Valószínűleg itt tényleg akkor a képzés segíthet.
Igen, a szocializáció.
Igen, és vannak helyek, ahol csodálatos szocializációs órák vannak, ahol megtanítják ezt az együtt viselkedést. Illetve én azt is gondolom, hogy az is jó, hogyha ezt, tehát erre a séta időből áldozunk, hogy ezeket gyakoroljuk. Tehát nem éles helyzet van, hanem azt mondjuk, hogy most akkor megnézzük, hogy milyen hatással van rá az, hogy felszáll a villamosra, vagy a buszra, vagy a nem tudom, mire ennek is megvannak a keretei, mert jegy, meg szájkosár, vagy bérlet, tehát lényeg az, hogy ezeket mind érvényesíteni kell a kutyának is, de lehet ezekkel. Lehet ezekkel külön foglalkozni. Szánnék arra még egy kicsi időt, én elmondtam a bevezetőbe, hogy neked van egy írói, rajzolói vénád, vonalad, egész pontosan ezt mondtam. Tehát, hogy volt idő, amikor az egyetem után pár évet kisállatorvosként dolgoztál, utána elkezdtél írni, és annak adtál nagyobb teret időt, igen. És akkor, ha jól gondolom, most párhuzamosan megy a két dolog. Most tehát most van az, hogy vagy te doktornéni, aki gyűjti a tapasztalatokat, és közben pedig írsz kutyás könyveket, amelyek segíthetnek amúgy a gyerekeknek abban, hogy kutyássá váljanak, és nagyon-nagyon nagy teret adsz, és felületet annak, hogy kitárgyalni, hogy mit jelent az, hogy kutyás vagyok, mit jelent a felelős állattartás, és ezt az unásig tudjuk mondani, főleg októberben, de akkor is nagyon fontos, mert még mindig sokan nem értik, vagy nem jól értelmezik.
Igen, én nekem ez egy nagyon nagy élmény volt, amikor először láttam azt, hogy milyen sokan, egyre többen elhozzák a gyereküket, például az állatorvosi rendelőbe, és ez nagyon jó látni, hogy a gyerek már ilyen hamar szembesül azzal, hogy ha a kutya beteg, akkor orvoshoz visszük, ő is ugyanúgy meg van vizsgálva, neki is gyógyszereket kell felírni, róla is kell gondoskodni. És egyébként ez inspirálta.
Ő is fél.
Így van, ő is fél.
Az állatorvostól fél, ha a fogaira ránéznek.
Igen, szoktunk így játékosan segíteni a gyerekeknek ott is, hogy adunk egy üres injekciós fecskendőt, vagy jutalomfalatot, hogy ők adják a kutyának, és akkor nagyon büszkék szoktak lenni, hogy már ők segítettek megnyugtatni a kutyát, vagy segítettek beadni a szurit, úgyhogy próbáljuk azért nekik is a rendőbe ezt egy élményé tenni. De ezt, igen, én úgy gondolom, hogy a jövő generációja az, hogy a gyerekek felelős állattartóként nőnek fel, és azt, hogy ők tudják, hogy mire van szüksége egy kutyának, illetve már egész kicsi koroktól szembesülnek azzal, hogy a kutya is egy érző lény, aki a mi gondoskodásunkra szorul.
És az írás és történetmesélés, mert nyilván ahhoz kell valamiféle tehetség azon túl, hogy te meg tudod állapítani, hogy egy kutyával mi van, vagy macskával.
Igen, hát az nekem ilyen gyerekkori. Tehát, hogy már én oviban azért tanultam meg olvasni, mert állandóan megkérdeztem anyukámékat, hogy ez milyen betű, az milyen betű, én folyamatosan akartam olvasni, tehát, hogy ők nagyon sokat meséltek nekem, én meg mindig tovább akartam olvasni a sztorit, mint ameddig jutottunk, és akkor én már úgy mentem iskolába, hogy tudtam olvasni, és ilyen kis nyomtatott betűkkel írtam. És akkor már akkor írtam sztorikat, tehát én 6 éves korom óta.
Mert hogy ott voltak
valami
a fejedbe?
Igen, én ha...
Tehát te együtt élsz ezekkel, amik kikívánkoznak.
Utazás, zuhanyzás, minden közben én állandóan sztorikon töröm a fejem.
És most hát nyilván az állatorvosi léttel ez tudott egy fókuszáltabb lenni, de valamelyik interjútban azt hallottam, hogy most már így összes társállatra ki fogsz térni, tehát nem csak kutya.
Igen, szeretnék. Van egy ilyen kis sorozatom, hogy egy kutya útmutatója, meg egy cica útmutatója kisgazdiknak, ahol az állatok a saját szemszögükből mutatják be, hogy mire van szükségük. Ott szeretném folytatni ezt a sorozatot, hogy legyenek rágcsálók, legyenek lovak is köztük. Nem tudom, milyen részletességig menjünk el, mert nyilván mondjuk egy aranyhal útmutatója, arra nem biztos, hogy akkora kereslet van, de...
Lehet, hogy kell egy olyat, amiben tudod, ilyen novellaszerűen vannak, igen. És akkor epizódok.
Lehet, hogy úgy lesz, igen, az is jó.
Minden esetre, ha a nevedet beírják az internetre, akkor megtalálják azokat az oldalakat, ahol ott vannak a könyveid, nagyon jó leírások vannak, meg lehet téged is ismerni, meg azt, hogy te az állatokkal bánsz. És én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, de október 28-án a Dogs konferencián találkozni is lehet veled, hiszen 11:30-kor 3-as szekcióban lesz az előadásod, és valószínűleg vagy pont ilyen kimerítően, vagy ha több időd van, akkor még többet fogsz tudni beszélni ezekről a dolgokról. De köszönöm, mert szerintem nagyon hasznos volt, nagyon sok mindenről szó volt, ami a városi kutyatartót érintheti.
Köszönöm a meghívást még egyszer.
Dr. Balatonyi Lilla állatorvos volt a vendégem. És ezzel a Pont Jókor már a véget ért. Megköszönöm a figyelmet mindenkinek. Szép napot mindenkinek, sziasztok!